Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Szeptember közepén indult és január végéig tart a pedagógusok kötelező továbbképzése, illetve számon kérése. A köznevelési helyettes államtitkár szerint az első visszajelzések pozitívak voltak. A pedagógusok szakszervezetének elnöke azonban feleslegesnek nevezte a vizsgáztatást. Várkonyi Gyula összefoglalója következik.
Szeptember 11-én elsőként az óvodapedagógusok számára nyílt meg az új, kötelező online továbbképzési és vizsgáztatási rendszer. Az első tapasztalatokról Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár nyilatkozott az Inforádiónak.
Az a felület, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendszere biztosít, az teljes mértékben új a köznevelés területén belül. Ez egy nagyon innovatív online tanulási platform, és itt kell elvégezzen minden pedagógus, óvodapedagógus, tanító és tanár. Összesen 105 ezer pedagógusnak kell elvégeznie ezt a képzést, ami valóban egy vizsgával zárul, de itt nem a vizsga a lényeg, hanem maga a képzés elvégzése, illetve az ott tanultak elsajátítása. 84 nap áll rendelkezésre. Ez egy 10 órás anyagnak megfelelő online tartalom, amit a pedagógus saját időbeosztása szerint tud elvégezni, és még nem is kell egyben, hanem ezt lehet akár részleteiben is. Majd a végén 3-szor lehet a vizsgát megtenni. Eddig az óvodapedagógusoknak nyílt meg a felület, és most már a napokban a tanítók is megkezdtek ismerkedni ezzel, és az óvodapedagógusokról tudok beszámolni. Ott már 12.144-en regisztráltak, és 5.745-en sikeres vizsgát is tettek.
Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke azonban értelmetlennek nevezte ezt a fajta számonkérést.
Semmi szükség nem volt erre a vizsgára, hisz jövő évre a nemzeti alaptantervet felül kell vizsgálni a kormánynak a nemzeti köznevelési törvény alapján, tehát egy idejét múlt nemzeti alaptantervből számonkérdés vizsgáztatni a pedagógusokat, ez teljesen felesleges. És egyébként mind a nemzeti pedagógus kar, mind a szakszervezetek és az egyházi fenntartók is egyetértettek benne, továbbképzés az támogatandó, de az, hogy vizsgáztassák kötelezően az összes pedagógust, ezt nem tudjuk támogatni.
A pedagógusoknak legkésőbb jövő január 31-éig kell levizsgázniuk, annak eredményét ugyanis a teljesítmény értékelés során figyelembe fogják venni.
Vezető gyógyszer- és vegyipari vállalatok köztük a Richter, az Aegis, a MOL és a Borsod Chem összefogtak, hogy népszerűsítsék a kémia oktatását és a kémia tantárgyat. A középiskolások közül egyre kevesebben választják ezt a tantárgyat továbbtanuláskor. Volt olyan év, amikor az ország összes felsőoktatási intézményében mindössze 20-25 diákot vettek fel kémia szakra pedagógus szakirányjal, mondta a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke, az ELTE egyetemi tanára. Szalai Péter hozzátette, a kezdeményezésük egyik célja, hogy a következő 3-5 évben 20%-kal növekedjen a szakirányuk közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők száma. Sipos Ildikó interjúja.
Az összefogás abból indult ki, hogy a Magyarországon a nemzetgazdaság szempontjából nagyon fontos iparterületen, tehát a vegyiparban és a gyógyszeriparban egyre nagyobb a munkaerőhiány. Ennek láthatók a nyomai már az egyetemeken is, ahol a jelentkezőknek a száma nagyon kicsi, és hát látható az iskolákban, ahol egyre kevesebb kémia tanár van, és ebből következzen egyre kevesebb gyermek, aki a kémia után érdeklődik. Bár mindegyik szereplő óriási nagy erőfeszítéseket tett eddig is annak érdekében, hogy ez másképp legyen. Népszerűsítettük a kémiát, vonzó programokat csináltunk gyerekeknek, de valahogy a számokat nem sikerült javítani. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen összefogás segíthet abban, hogy láthatóvá váljon az, hogy van itt egy tudományterület, aminek nagy nemzetgazdasági jelentősége van, amely egy perspektívát jelenthet bárkinek az életében, és egy olyan tudományról van szó, ami rendkívül fontos a mindennapi életünk során, még ha nem is gondolnánk azt.
Olyan intézmények, szervezetek vagy cégek vesznek részt ebben az összefogásban, amelyek napi szinten találkoznak a kémiával, mint tudománnyal, illetve hát napi szinten a tevékenységük a kémiára épül, gondolok így gyógyszeripari, vegyipari cégekre. Ezen kívül ugye az összefogásban részt vesznek azok a felsőoktatási intézmények is, ahol kémia oktatás folyik. Milyen tapasztalatok vannak arra vonatkozóan, hogy akik érettségiznek, hányan választják azt, hogy kémiát tanuljanak, és kémia tanárok legyenek majd?
Hát egyre kevesebben a kémia BSC szakra az elmúlt 10 évben egyharmadára csökkent az első helyen jelentkezettek száma, és ezzel párhuzamosan a felvettek száma is. A kémia tanárnak jelentkezők esetében ez a szám ez még rosszabbul néz ki. Nagyon alacsony számra szinte a túlélés határára került az, hogy kémia tanárokat egyáltalán tudnak-e képezni az egyetemek.
Ön egy grafikont mutatott be az előadásában, ebben már van egy icipici javuló tendencia, de amennyire látható volt a mélypont, az körülbelül 3 évvel ezelőtt volt, akkor konkrétan hányan jelentkeztek kémia tanárnak?
Ez a szám 10 és 20 között volt mindössze.
Ez az összefogás a gyakorlatban hogyan fog megvalósulni? Tehát mit fognak tenni? Arról is szó volt, hogy létrehoznak egy honlapot.
A honlap most már működik, a honlapon már több intézménynek a programjai fölkerültek. A cél az, hogy az érdeklődők minél könnyebben találják meg a kémiával kapcsolatos programokat. Egyben ez nekünk is vezető szál lesz arra nézve, hogy ne egymásra szervezzük a programokat, hanem szétoszoljon ez az ország egész területére és időben is széthúzódjon. Ez az egyik. Nyilvánvalóan a manapság a népszerűsítésnek az egyik eszköze a közösségi média. A közösségi médiában is fogjuk ezeket az eseményeket hirdetni. De ez nem lesz elég, tehát mindenféleképpen szeretnénk létrehozni egy munkacsoportot, ami megvizsgálja azt, hogy mi az oka annak, hogy a kémia népszerűtlen. Tudunk okokat, de találjuk meg minden okát, találjuk meg azt, hogy hogyan lehet eljutni azokhoz, akiken múlik az, hogy a gyerekekből kémia után érdeklődő potenciális kémia tanár, vagy kutató, vagy vegyészmérnök lehessen.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A keresztféléves egyetemi képzések tartalmilag és követelményeikben nem térnek el a hagyományos képzésektől. A képzési idő, a tantárgyak és az elvárások azonosak, tehát ugyanaz az oktatási minőség érhető el, mintha valaki szeptemberben kezdené meg tanulmányait. Gyakran a keresztféléves és a szeptemberi felvétel is hallgatók ugyanazokon az órákon vesznek részt. A legnagyobb különbség a szakválasztékban mutatkozik meg. Keresztfélében általában kevesebb szak indul, és ezek többsége költségtérítéses formában érhető el, különösen az alapképzések és felsőoktatási szakképzések esetén. Mesterképzéseknél több ösztöndíjas hely is elérhető, és a szakválaszték közel azonos a hagyományos felvételivel. A keresztféléves képzés tehát jó lehetőség mindazok számára, akik nem szeretnének egy évet várni tanulmányaik megkezdésére. A februárban induló képzések ugyanolyan színvonalúak, mint hagyományos társaik. Első lépésként érdemes megismerni az elérhető képzéseket, és kiválasztani a legérdekesebb szakokat. Az egyetemek által szervezett nyílt napok hasznosak lehetnek ebben a folyamatban. A keresztféléves képzésekről, illetve a budapesti Metropolitan Egyetemen induló ilyesfajta képzési lehetőségekről az egyetem üzleti, kommunikációs és turisztikai karának dékánjával, Friedman Viktorral beszélgettem. Keresztféléves képzések jelentkezési időszaka a mostani. Talán érdemes tisztáznunk, hogy mit is jelent az, hogy keresztféléves képzés, miben más ez, mint a hagyományos képzési jelleg.
Igazából egyetlen eltérés van a kettő között, az, hogy ez tavasszal kezdődik, tehát a belépő hallgatók tavasszal kezdik meg a tanulmányaikat, nem a szokásos, úgymond őszi kezdéssel. Ezt leszámítva különbség nincs a kettő között, tehát ugyanaz, tartalmilag ugyanazt a képzést végzik el, ugyanolyan értékű diplomát kapnak a végén, ugyanabban a képzésben vesznek a részt, ugyanazokkal az oktatókkal. Egyedül az a különbség, hogy a belépési pont más, rugalmasabb, adott esetben kényelmesebb azoknak, akik valamilyen oknál fogva ősszel nem tudták megkezdeni a tanulmányaikat.
Mindez azt is jelenti, hogy a felvételi vagy a felvételi eljárás sem különbözik csupán az időpontokban?
Igen, tehát ugyanazok a felvételi követelmények vonatkoznak a keresztféléves meghirdetett szakokra, mint az alap felvételi időszakban meghirdetett szakokra.
És a pontok, pontszámítás is ugyanúgy zajlik a keresztféléves képzéseknél is, mint a úgymond hagyományos képzések esetében.
Igen, igen, ugyanaz a pontszámítási módszer van.
Alapképzés és mesterképzés ugyanúgy adott egyébként a keresztféléves rendszerben?
Ugyanazokat a szakokat hirdetjük meg a keresztfél éves képzések között is, amelyeket ősszel elindítottunk, tehát minden alap- és mesterképzésünk lényegében elérhető.
Említette, hogy az időpontokban van csupán különbség, mégis kik választják ezt jellemzően, vagy kiknek ajánlható, kiknek jó lehetőség a keresztfél éves képzés?
Hát elsősorban azoknak ajánlható, akiknek éppen most érkezett el az életükben egy olyan időszak, amikor szeretnének belépni a felsőoktatásba, vagy éppen most van lehetőségük rá, hogy ezt megtegyék, ugye különböző okokból, munka, család, egyéb okokból, hogy az ember élete nem feltétlenül az alap felsőoktatási vagy egyáltalán oktatási ciklus szerint szerveződik, hogy ősszel kezdődik az év. Ezért könnyen előfordulhat, hogy valakinek most éppen októberben jut eszébe, vagy nyílik meg a lehetősége arra, hogy ebbe gondolkodjon, és akkor tavasszal is meg tudja kezdeni a tanulmányait, nem kell várni a őszig, ezáltal gyakorlatilag fél évvel korábban tud végezni, fél évet megsporolhat így magának. Tehát egy olyan rugalmas lehetőséget kínál, amely ilyen szempontból jól reagál arra, hogy különböző emberek különböző élethelyzetekben vannak, és éppen lehetséges, hogy most kívánnának, vagy van lehetőségük arra, hogy megkezdjék a tanulmányaikat.
Beszéljünk akkor konkrétan a METU-n, illetve a METU üzleti, kommunikációs és turisztikai karán induló keresztféléves képzésekről. Milyen képzésekből, milyen szakokon választhatnak a hallgatók tanulmányokat?
Alapképzések esetében ugye vannak nappal és levelező formában is lényegében nemzetközi tanulmányok szakkivételével minden szak fut nappal és levelező formátumban is. Nappali képzéseket, így röviden felsorolnám, ugye közgazdasági szakjaink vannak, mint az emberi erőforrások, gazdálkodás, menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügyi és számvitel, illetve turizmus vendéglátás, valamint két társadalomtudományi szak, kommunikáció és médiatudomány és nemzetközi tanulmányok. Ezek közül nappali munkarendben az emberi erőforrásokon kívül az összes többi angol nyelven is meghirdetésre kerül. A mesterszakon ott inkább a levelező, a dominál általában magyar nyelven, hiszen tipikusan egyébként a keresztfélében a mesterszakok szoktak erősebbek lenni, hiszen azok, akik már dolgoznak, az ő életciklusokban adott esetben jobban illeszkedik az, hogy évelején kezdjék meg a tanulmányaikat, mint hogy ősszel. Úgyhogy általában a levelező képzések népszerűbbek is. Itt magyar nyelven például a mesterszakok többségét csak levelező formában indítjuk, tehát emberi erőforrás tanácsadó, marketing, MBA, turizmusmenedzsment, vállalkozásfejlesztés, valamint vezetési szervezés szakokat. A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, mint a kommunikációs médiatudomány mesterszak az levelezés nappali formában is indul, illetve a többi képzés is létezik nappali formában, viszont kizárólag angol nyelven. Itt azt érdemes megemlíteni, hogy azért elég sok nemzetközi hallgatót várunk. A Metropolitan Egyetem az egyik leginkább nemzetközi esedett egyetem, így az angol nyelvű képzéseinkben egy valódi nemzetközi környezetben tanulhatnak nálunk a hallgatók.
Azt megszokhattuk, hogy az egyetemeken, felsőoktatási intézményekben a felvételi eljáráshoz kapcsolódóan rendszeresen tartanak nyílt napokat, ahol ugye bemutatkozik az egyetem, és megismerhetik az érdeklődők az induló képzéseket. Ez így van a keresztféléves képzések esetén is?
Igen, tartunk keresztféléves nyílt napokat is. Ezek megint csak a levelező képzés jellegéből adódóan online kerülnek megrendezésre, hiszen a legtöbb levelező képzésre jelentkező hallgatónk dolgozik napközben, tehát nehezebben tud egy jelenléttel megszervezett nyílt napra eljönni, de lesz nyílt nap, alapszakos nyílt nap október 22-én, valamint mesterszakos nyílt nap november 6-án online formában.
Adománygyűjtést, hirdetés, jótékonysági tehetségnapot szervez a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy idén ne 50, hanem 60 fiatalt támogathasson a Nyilas Misi ösztöndíj programban. A program nyertesei tehetséges, ám nehéz anyagi körülmények között élő diákok lehetnek, akik anyagi támogatásban, illetve szakmai mentorálásban is részesülnek. Pályázni október 31-ig lehet. Tatár Tíme, a Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezte.
Már közel egy évtizede, hogy meghirdette a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilasmisi ösztöndíj programját, amellyel valamilyen sportban, művészeti ágban vagy éppen tudományterületen kiemelkedően tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű diákokat támogatunk. Nyújt egyrészt egy anyagi támogatást tehetségük kibontakoztatásához. Itt ugye egy 100 000 forintos ösztöndíjról van szó, amelynek csupán az a feltétele, hogy mindenképp olyan célra költsék ezt az összeget a családok, ami valóban a gyermek tehetségét segíti. Ez lehet akár egy új eszköz, ha sportolókról beszélünk, akkor cipő, ruházat, de ugyanez a művészekre is igaz, vagy bármilyen szakkörnek, képzésnek a díja, vagy éppen versenyeknek a nevezési díjai, vagy az utazásnak, szállásnak a költsége. Szakmai mentorok is kísérik a diákokat, akik az adott ágban valóban kiemelkedő szaktekintélynek, vagy akár egy példaképnek tekinthetőek, és éppen ezért a saját tapasztalatukkal, tanácsaikkal és ismereteikkel tudják a gyerekeket hitelesen támogatni, és elmondani számukra, hogy még ha az út néha rögös is, akkor is megéri előre menni és küzdeni az álmaikért.
Mettől meddig lehet pályázni, illetve milyen kategóriákban?
Október 31-ig fogadjuk a nevezéseket. Nevezni kizárólag online a legyenfolytatás.jobbadni.hu felületen keresztül lehet. Összesen 8 kategóriában lehet jelentkezni. Ezek között szerepel a sport, az énekzene, tánc, különböző képzőművészeti területek, valamint tudományterületek közül a magyar nyelv és irodalom, és a fizika, matematika és az informatika. 7-től 12. évfolyamos diákokig fogadjuk a jelentkezéseket, és fontos azt is hozzátenni, hogy nem csak Magyarország területéről, hanem határon túli, de magyar nyelvű oktatásban résztvevő diákok is pályázhat. Novemberben bírálja majd el a szakmai zsűri a beérkezett anyagokat, és így évvégén hirdetjük ki az idei ösztöndíjasokat.
A Nyilasmisi indulása óta már 600 diák részesülhetett ebben az ösztöndíjban, és most az a cél, hogy növeljék a gyerekek számát, ennek érdekében pedig adománygyűjtést is hirdetnek, illetve tervben van egy jótékonysági tehetségnap. Ezekről mit lehet tudni?
Idén azt tűztük ki célul magunk elé, hogy 50 helyett 60 tehetséget tudjunk támogatni, ehhez pedig ugye további 1 millió forint összegyűjtésére van szükség. Ennek érdekében egyrészt tehát októberben, aki felhívja a 1358-as adományvonalat, az 500 forinttal hozzájárul ehhez a célkitűzéshez, valamint tettőleges összeg felajánlható az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül. És az adománygyűjtés mellett egy jótékonysági tehetségnapot, egy nyilasmisi tehetségnapot szervezünk, és egyúttal egy remek találkozási lehetőség is, hiszen ezen a jótékonysági rendezvényen részt vesznek zsűri tagjaink, mentoraink, valamint azok a nyilasmisi alumni tagok, akik az elmúlt években nyerték el az ösztöndíj programot. Maga a rendezvény ingyenes, viszont támogatói jegyek vásárolhatóak a helyszínen. A jótékonysági rendezvényünket tehát október 26-án, ez egy szombati nap, 10 órától tartjuk, a helyszíne pedig a Református Kultmisszió székháza, amely Budapesten a 6. kerületben, a Vörös Marti utcában található.
Az erdők és a fenntartható jövő üzeneteit közvetíti a fiatalok számára az Erdei Iránytű program, amelyben főleg hátrányos helyzetű térségből érkező diákok vesznek részt, mondta az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára. Szabó Gergő készített összefoglalót.
A minősített erdészeti erdei iskola hálózatra alapozva indulhatnak olyan országos kezdeményezések, mint a szeptemberben kezdődő Erdei Iránytű program, amely az erdők és a fenntartható jövő üzeneteit közvetíti a fiatalok számára, mondta Elmer Tamás, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára.
Általános iskolás korosztályt idén az iskolában az erdőprogrammal például megszólítottuk. Van egy újabb kezdeményezésünk, ez pedig az Erdei Iránytű program, melyben szintén általános iskolás diákokat szólítunk meg, de alapvetően a hátrányosabb helyzetű településekből, térségekből visszük el őket erdőkbe, erdei iskolákba, és egy ilyen egynapos túra keretében gyakorlatilag az erdők üzeneteihez, meg az erdőkhöz kicsit így közelebb visszük őket, egy maradandó élményt adunk nekik. Amikor egy ilyen programot létrehozunk, és például a fiatalokat kiviszünk erdőbe, akkor kicsit az erdész szemléletet szeretnénk nekik átadni. Azt, hogy az erdőre, mint életközösségre tekintsünk, és ez a legösszetettebb szárazföldi életközösség, aminek minden részlete önmagában is gyönyörű, de aztán ez, hogy ez közösségként működik, az még inkább csodálatos, és erre kicsit így a rácsodálkozást és ennek az élményét szeretnénk, hogy ezt magukkal vigyék a gyerekek, mert ha látnak egy ilyen természetes életközösséget, ami ilyen jól működik, akkor azt kicsit át is tudják reményeink szerint ültetni a saját életükbe és a mindennapjaikba is.
Elmer Tamás arról is beszélt, hogy a gyerekek mennyire nyitottak a hasonló programokra.
Nagyon pozitív tapasztalataink vannak így az elmúlt időszakból, évekből, ha bármelyik programunkra is gondolok. Itt az erdei iránytű kapcsán, vagy akár az iskolában az erdőprogramunk kapcsán, itt is azért azt tapasztaljuk, hogy ennek a legfiatalabb általános iskolás korosztálynak nagyon, nagyon érzékenyek, nagyon nyitottak az erdők és a természeti érdekességek iránt, és azért sikerül bennük felébreszteni a vágyat arra, hogy minél többet legyenek természetben, minél többet tudjanak az erdőkről, természetről, és nagyon jó azt látni, hogy igazából aki a programainkon részt vesz, az úgy belegondolva ő és így belátja, hogy az erdő az mindannyiunk életére hatással van, attól függetlenül, hogy az ország mely területén élünk, attól függetlenül, hogy milyen korosztályba tartozunk, és milyen például szociális háttérrel érkezünk.
Az idén tavasszal indult iskolában az erdő programban idén 1000 oktatási intézmény 60 000 tanulója vesz részt olyan rendhagyó természetismereti órákon, ahol informatívan, modern eszközök és felkészült pedagógusok közreműködésével egészítik ki a gyerekek tanórákon szerzett tudását.
Katedra. A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!